Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva keressük ki és énekeljük 8. Zsoltárunkat, a 8. Zsoltárunk első versét, amely így kezdődik: ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk. És magasztaljuk tovább a mi Urunkat. 272. számú dicséretünk első 4 versének éneklésével. 272. számú dicséretünk első verse így kezdődik: mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja.
Orvosság
hogy segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom János evangéliumából, az evangélium első részéből, az első 14 verset. Az igét ülve, figyelmes szívvel hallgassuk. Kezdetben vala az íge, és az íge vala az Istennél, és az Isten vala az íge. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiai legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Istenünk az ő igéjével szólít meg bennünket, és azt várja, hogy feleljünk. Válaszképpen, feleletképpen hajtsuk meg a fejünket, csendesedjen kell, és könyörögjünk. Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk egy örök és igaz Istenünk, akit a Krisztusért mennyei atyánknak, édesatyánknak szólítunk. Köszönjük neked, szerető mennyei gazdánk, azokat a javakat, amelyekkel megajándékoztál bennünket. Köszönjük neked a megtartott életünket, és köszönjük neked az időt, ami adatik. A napokat, amelyekről azt mondod, hogy gonoszok, mert gyorsan elmúlnak. Köszönjük, hogy élhetünk a napokban, és hogy élhetünk a napokkal jól. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, mindazokat a lelki ajándékokat, amelyeket átadtál és folyamatosan adsz mi nekünk. És legfőképpen köszönjük az ígét, azt az ígét, amiről úgy hallottuk az imént is, hogy testé lett. Köszönjük neked, Krisztus Jézus, hogy vállaltad a testé lételt. Köszönjük neked, szerető Krisztus Jézusunk, hogy vállaltad az ember létet. Pedig tudtad, hogy a fényt, ennek a világnak a sötétsége nem fogja befogadni. Azaz téged magad. Köszönjük, hogy nem erre néztél, hanem néztél ránk, akikről tudtad, hogy elvesznénk te nélküled. Köszönjük, Krisztus Jézus, hogy a bennünk lévő sötétet is elveszed. Köszönjük, hogy arról szól a kereszt, arról beszél, hogy a bűn fölött van győzelem a mi életünkben. Személyesen a mi életünkben is. Köszönjük, hogy nem kell úgy maradnunk, ahogyan vagyunk. Köszönjük, hogy nem kell megmaradnunk a mi vétkeinkben. Hiszen annak az útnak a vége a kárhozat és a halál. Köszönjük, hogy láthatjuk a nyitott sírt, a feltámadás öröm üzenetét tudhatjuk, amely reménység mindannyiunk számára. És köszönjük, hogy ezek te személyedhez kötöttek. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked a mögöttünk álló napokat, ezt a csendes hétvégét. Köszönjük az abban hozzánk elérkezett szavakat, igéket, névre szóló üzeneteidet. Add, Urunk, hogy ne fussunk át ezek fölött. Add, Urunk, hogy mélyüljünk el a te ismeretedben. Keressük a te kijelentéseidet. És ezeket megértve igyekezzünk azok szerint élni. Kérünk hazánkért és nemzetünkért. Könyörgünk te hozzád a mi népünkért. A szegény emberekért. A megtört szívűekért, a becsapottakért, a mi embertestvéreinkért, és könyörgünk az Anya Szent Egyházért, akikről úgy gondolkozunk, mint testvéreinkről éljenek bárhol, akikről úgy hallottuk az imént, hogy az Istentől születettek. Kérünk a most fölhangzó Isten tiszteletekért, és az ott elhangzó igéidért, hogy te légy ott azokban lelked által, és hozz vigaszt, választ, reménységet a te népednek. Cselekedd ezt meg velünk most itt. Ezért kérünk, Urunk. Köszönjük, hogy Krisztus Jézusért kérhetünk, mert hisszük, hogy általa és benne, és miatta. Szent Atyánk, meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Az igéhirdetésre készülve a 164. számú énekünket énekeljük. A 164. számú dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Péteri levél első részének 5. verse második feléből olvasom az igét. A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. Foglaljunk helyet. Kedves testvérem, a 21. századi kereszténységről megállapíthatjuk, sajnos nem is nagyon nehéz megállapítani, hogy egy széttagozódott, sok részre osztott valóság. Többféle szempontból is igaz ez. Amikor elindul a keresztény misszió az első században, különösen Pál életére és szolgálatára gondolhatunk, egy egyház létezik, ha akarom úgy mondom, hogy egy felekezet a keresztény egyház létezik. Ugyan vannak már akkor is nézetbeli, látásbeli különbségek, de mégiscsak egy egyház él és szolgál. Ahogy megyünk előre az időben, azt látjuk, hogy az egy egyház folyamatosan szakadozik. Először a keleti és nyugati egyház szakadt szét, Konstantinápoly és Róma vezetése alatt már két részre bomlik, aztán a reformáció egy újabb törést hoz az egy anyaszent egyház testén. De már ott a reformációban sem egy egységes kiválásról van szó, hanem felekezetekre tagozódva válnak ki tulajdonképpen már a reformációban a különböző későbbi egyháztestek. Vannak, akik Luther Márton tanait követik, sokan Calvin Jánosét, Svájcban sokan Zwingli Ulrich tanításai alapján szervezik meg az egyházat, gondolkoznak a teológiáról, és élik a maguk hit gyakorlatait. Mert kedves testvérek, minden felekezetbeli dogmatikai különbségnek van a hívő ember számára rávonatkoztatható életgyakorlatbeli különbözőség. A római katolikus egyház képes volt arra, hogy tulajdonképpen egyben tartsa a legkülönfélébb kontinenseken, a legkülönfélébb kultúrából jövő nyájának az egységét. Nem így a protestánsok. A protestáns egyházakból a reformációt követően is tulajdonképpen folyamatosan történik a leválás, a kiválás, a hasadás. Már azt hiszem valóban csak az Úristen tudja összeszámolni azt, hogy hányféle tagozat, felekezet, szekció létezik a különböző protestáns gyökerű keresztények szétesése kapcsán. A különböző kisebb és nagyobb egyház, szekta, közösség eltér abban is, hogy a híveinek mit tanít. Hogy a híveinek mit tanít. És ez roppant fontos dolog. Hogy egy egyház mit tanít, mit képvisel. Más tanít a keresztség szentségéről és gyakorlatáról egy baptista pap, egy baptista lelkipásztor, mint mondjuk egy katolikus pap. Másként gondolkozik az úrvacsoráról a katolikus, a református, vagy az evangélikus egyház. Elszaporodtak a 20.-21. században az úgynevezett karizmatikus közösségek. Karizmatikus kis közösségek. Ők másként látják például a Szentlélekről való tanítás dogmáját, mint az úgynevezett történelmi egyházak. Különös dolog ez. Miért? Hát azért, mert egy Bibliánk van. Egy Biblia alapján tanítunk egészen más dolgokat. Hisszük és valljuk, hogy a Szentírás Isten ihletett, kijelentett igéje, és az egy Szentírásunk alapján esünk nagyon-nagyon sok részre. Egy a kijelentés, de akik értelmezik, azok egymástól sokszor nagyon eltérő módon értelmezik. És kedves testvérek, ebből következik az is, hogy eltérések vannak a kegyesség gyakorlásában. Azaz abban, hogy melyik hívő hogyan éli meg a mindennapi hit gyakorlatát. Erről szólok most röviden. Mégpedig a hit gyakorlatunknak három nagyon fontos eleméről, kérdéséről, úgy mint az imádság, a Biblia olvasás és a Krisztussal való élő kapcsolat. Kedves testvéreim, az imádság a mindennapi hívő életünk, gyakorlatunk része. Azt hiszem, hogy a jelenlévők elmondhatják magukról, hogy sokszor imádkoznak. Azonban a könyörgéseinknek egy nagyon jelentős része kérés. Kérés. Ahogy valaki írta, bombázzuk az eget. mégis gyakorlati tapasztalat, hogy amit kérünk az Istentől, ezt nagyon sokszor úgy tűnik, hogy nem adja meg. Úgy is mondhatnám, hogy nem látunk világosan a saját életünk jelentős mennyiségű kérdésében. Gyakori tapasztalat, hogy nem változik meg semmi az imám kapcsán. Egyszer valaki nekem azt mondta, hogy évtizedek óta imádkozom valamiért. Több évtizede. Lassan leperdült az élete. És ugye azon gondolkoztam, hogy vajon nem kellene elgondolkozni azon, hogy akkor jól imádkozol-e? Jót kérsz-e és jól? Múlnak az évek, az évtizedek, bombázom az eget a kéréseimmel, és nincs válasz. Nem kellene elgondolkozni, hogy valamit én nem teszek jól, ha az Isten nem válaszol? Valaki leírta egy könyvében, hogy egy csendes héten egy Wachmann Nee könyvét tanulmányozták, ez volt a hét témája, és ennek a könyvnek az volt a címe, hogy a Föld mozgatja a mennyet. Egyszerűen szólva, ez a könyv tulajdonképpen arról beszél, hogy a Föld hogyan tudja befolyásolni a mennyet. Azaz az ember, az Istent. Pedig a valóság éppen fordítva van. A nagy kérdés éppen az, hogy a menny Istene hogy tudja befolyásolni, elérni, megszólítani a földi embert. Mert kedves testvérek, Istent nem tudjuk befolyásolni. Az imáink az Istent nem fogják tettekre sarkalni. De van itt valami fontosabb. Az, hogy ő mozgathat engem. Hogy az ő beszéde megmozdíthat-e engem. Hogy az ő szava elérhet-e engem. Hogy amit én szeretnék vele, az a fontosabb, vagy amit ő szeretne én velem, az a fontosabb. Ő befolyásolhatja az életünket, a gondolkozásunkat. Kedves testvérek, sok keresztény közösség alapvető hibája az imádkozási gyakorlatban, hogy azt hiszi, hogy a Föld fogja mozgatni a mennyet. De a Biblia ilyenről nem tud. A Föld nem mozgatja a mennyet. Néhány évtized csalódott ima élet után sem teszi fel magának XY a kérdést. Vajon jól mondom? Vajon jót mondok? Nem lehet, hogy a dolog fordítva van? Nem lehet, hogy nem hallok önmagamtól? Nagyon sokunkat fenyeget a veszély, hogy igazán önmagunkon kívül nem látunk, nem nézünk és nem hallunk. Igazából senkit. Kedves testvérek, az Úristennek nincs arra szüksége, hogy informáljam őt arról, amit egyébként ő tud. Mert hogy mindent tud. Arra sem, hogy a kéréseimmel folyamatosan ostromoljam. De az imádság nem is varázseszköz, hogyha sokszor elmondom, akkor majd úgyis megteszi az Isten. Vannak ilyen vallások, ahol a sokszor elmondott imában hisznek. De a Biblia erről nem tud. Akkor mire való az imádság? Az imádság annak a gyermeki bizalomnak kifejezése kell, vagy kellene, hogy legyen, hogy én mindent Istentől várok. De van egy gyermeki bizalom. Uram, tőled várok mindent. Attól az Istentől, aki az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Jézus segít nekünk abban, hogy hogyan lenne jó imádkoznunk. Elmondja nekünk az Úr imát. De mielőtt elmondaná, azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok. És most itt az ígyet egy picit hadd húzzam alá. Jézus azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok. Nem azt mondja, hogy csak ezt imádkozzátok, hanem hogy így. Azaz tartalmilag valami ilyen formában kellene imádkoznotok, imádkoznunk. Így. Azaz a kötetlen imáinkra nézve is hordoz ez üzenetet. És most hadd hangsúlyozzam. Az úri imában, amit a Krisztus Jézus tanít nekünk, csak három, azaz három kérés szerepel, ami az emberrel függ össze, ami belőlem, tőlem indul. A mindennapi kenyér, a bűneimre való bocsánat, és a kísértésben való segítség kérése. A többi nem ember központú. Jézus szerint így kellene imádkoznunk. A legfőbb jó ránk nézve, ugyanis az, hogyha meg lesz rajtunk az Úristen akarata, ott van az imában, elmondjuk állandóan, legyen meg a te akaratod. Minden kérésünknek, mert kérhetjük az Istent természetesen, de minden kérésünknek ebbe a fénybe kellene beállnia. Hiszem, szerető mennyei édesatyám, hogy jót akarsz nekem, velem, a családommal, a szeretteimmel. Legyen meg a te akaratod, és ne az én akaratom. Ezt újra meg újra elmondjuk, majd ma is elmondjuk. Elmondjuk az igei alkalmaink végén, hazamegyünk, megtartjuk a csendességünket, ami pedig arról szól, Uram, legyen meg az én akaratom. Az én akaratom, te pedig old meg az én problémámat. Az én akaratom, Uram, legyen meg. A legtöbb imánk ilyen. Ilyen én központú. Az imádságainknak is ki kellene szélesednie az örökös én gondolatból. Mert közben ám folyik az Istennek egy hatalmas harca a lelkekért. Abban a munkában meg beszeretne minket vonni. De aki mindig én, az nagyon nehéz. Egy nagy ügy részeseivé szeretne tenni minket az Isten, ezért jó volna tudatosabban, a Jézus által tanított módon könyörögni. Kedves testvérek! Megállapíthatjuk azt is, hogy a hit gyakorlásunknak a másik nagyon fontos eleme a bibliaolvasás. Itt szintén azt hiszem, a legtöbbünkre igaz lehet, hogy olvassuk jó esetben naponként Isten igéjét. De ez egy nagy kérdés, hogy mit értünk meg az Isten igéjéből? Mennyit értünk mi Isten kijelentéseiből? Mit értünk meg a napi szentírás olvasásokból, és aztán azt hogyan vonatkoztatjuk a saját életünk kisebb és nagyobb döntéseire nézve? Voltak és vannak olyan közösségek, amelyek arra bíztattak, hogy a napi szentírás olvasásnak a legfontosabb eleme az önvizsgálat. Azaz keresni magamban tulajdonképpen a bűnt. Akik így tanítottak és tanítanak ma is, olyan keresztényeket nevelnek, akik állandóan önsanyargatásban élik a mindennapjaikat. És az a fajta Krisztus jó illata, amiről beszél a Biblia, soha nem tud megjelenni az életükön. Ez egy önmarcangoló kegyesség lesz. Lehet így is olvasni az igét. Valaki így fogalmazta ezt, hogy stressz keresztjén élet lesz ebből. Ez sem sikerült, az sem sikerült. Az ige mércé alatt nem tudok megállni. Elbuktam. Fontos ezekkel foglalkozni. De hogy a mai, hogy a mindennapi Biblia olvasásunkban ez legyen az első számú szempont, arra nem biztat bennünket az ige. Mások főként arra figyelnek, hogy hogyan akar engem vezetni Isten a mai napon? Ez is egy ilyen általános gondolatunk. Hogyan akar engem Isten a mai napon vezetni? Vagy hogy kaphatnék választ egy hosszabb ideje engem foglalkoztató kérdésemre? Vagy éppen a mai napra? Ugye zavarba ejtő, ha nincs válasz. Márpedig van olyan, hogy nincs válasz. Tehát éppen aznapra egy olyan ige szakaszt rendel, mondjuk a református bibliaolvasó kalauz, ha szerint olvassuk az igét, amiben nem szerepel sem ítélet a bűneimre, sem válasz a régóta bennem élő kérdésemre, sem vezetés nem érkezik a mai napomra. Akkor mi van? Nem beszél az Isten? Vagy jön a bűntudat? Túl bűnös vagyok ahhoz, hogy megértsem az Isten szavát. Vajon ez a baj? Kedves testvérek, nem tudom, hogy érezzük-e itt ismét, hogy mennyire emberközpontú, én központú a Biblia olvasásunk is. Az egész gondolkodásunk ilyen én központú, és ezt átvisszük a kegyességi gyakorlatunkra is, az imádságainkba is, és a Szentírás olvasására is. Mint hogyha Istennek az lenne a feladata, hogy amikor én kinyitom a Bibliámat, vagy húzok egy igét egy alkalom végén, akkor neki kötelessége lenne arról beszélni, ami engem foglalkoztat. Nem kötelessége. És nagyon sokszor nem is teszi meg. Ilyenkor mindig az történik, testvérek, hogy kizárólag magunkat keressük. A Biblia olvasásunkban is, nem csak az imánkban, a Szentírásban is önmagunkat keressük. Akkor viszont mi a Biblia olvasás célja? Hát nem ez, hanem a Biblia szerint Jézus Krisztus maga. Ez lenne a Biblia olvasás célja. Hogy nem magadat keresd, hanem őt. Hanem őt. Nem magunkat kellene keresnünk örökké az igében. Hogy mondja Jézus? Rólam beszél Mózes, a proféták, a zsoltárok. Nem Takaró Tamásról. Azt mondja az ige, hogy rólam beszél. Jézus azt mondja, hogy rólam beszélnek az Ószövetség könyvei. És tudjuk, hogy az Új Szövetség könyvei is a kijelentett Jézusról beszélnek. Nem rólam, én rólam, hanem ő róla, Jézusról. Hívő életünk, életgyakorlatunk legnagyobb hiánya, hogy nem őt keressük, hanem önmagunkat. Talán legnagyobb fogyatkozásunk az ő minden értelmét felülhaladó ismeretének, ahogy mondja egy ige, a hiánya. Nem ismerjük őt. De hogy ismerhetem meg azt, akit nem keresek? Mert magamat keresem. És nagyon halkan jelzem, hogy a közösségi életünkben is nagyon sokszor magunkat adjuk és magunkat keressük a beszélgetésekben. Talán legnagyobb fogyatkozásunk Krisztus minden értelmet felülhaladó ismeretének húzzuk alá a hiánya. Ha a reggeli csendességben vele találkozhatsz, ha ő szólalhat meg, valóban más lesz az a nap. Ha ő szólíthat meg, ha ő beszélhet velem, valóban teljessé lesz a nap. És boldoggá. És akkor átéljük, hogy nem az első rendben fontos, hogy én mit mondok Jézusnak, hanem hogy ő mit mondott én nekem. A Krisztus ismeret fényében kezdünk el ugyanis igazán változni, másokat érteni és megérteni, meglátni. Ilyenkor nyílik fel a szemünk a vele való közösségbe. És ilyenkor kezdjük el önmagunkat is jobban feltérképezni. Aztán az is igaz, hogy a legtöbbször az vezet minket, mert az vezet minket, hogy szeretnénk az ő ajándékaiból kapni. Ugye így van. Jézus, kell a bűnbocsánatod, kell a vezetésed. Jézus, kell a megoldatlanságaimra a te megoldásod. Kell a párkapcsolatomra a segítséged. Kell a hiányaimnak a betöltése, a családi életemben való segítséged. Kellenek Jézus ajándékai. De Jézus nem. Mivel pedig kevéssé ismerjük a Szentírást, kevéssé ismerjük őt. Hangsúlyozom, mivel kevéssé ismerjük a Szentírást, kevéssé ismerjük Jézust. Ugyanis az ige szerint a kettő össze van kötve. Annyira, hogy elválaszthatatlan. A karizmatikus közösségek egy jelentős része úgy gondolják, hogy elválasztható Isten igéje, és Jézus Krisztus szent. Magyarul, Jézus a lelkembe által, lelkembe plantált sugalmak által tudja vezetni az életemet. Jelentem, igen, lehet ilyen is. De a Szentírás alapján nem így működik a kegyességi élet, hanem úgy, hogy Isten összeköti az igét Jézus Krisztussal. Kedves testvérem, az a fajta Biblia olvasás, amikor a hívő Jézus Krisztust keresi, abban is segít, hogy a hívő gondolkodás módját átformálja. Abban segít, hogy elkezdjünk ige szerűen gondolkozni, és ezt megint ott húzzam alá. Ige szerint, ige szerűen gondolkozni. És így látni a saját életünket. Ige szerűen nézni a saját életünket. Mert ugye az, ami nagy kérdésünk, hogy jól értem-e Isten beszédét? Jól értem-e az igés kártyán kapott kis üzenetet? Megértem-e, hogy szerinte mi jó az életemben? Mit kellene tennem az életemben? Azért kell Bibliát olvasni, és nem csak kalauzt, magyarázatos könyveket, mert a Szentírás közli nekünk Isten általános akaratait. Ez segít abban, hogy el tudjunk kezdeni ige szerűen gondolkodni. Benne találjuk meg Isten rendeléseit, törvényeit, tanítását. A Szentírásban egy csomó-csomó összefüggés ott van. Úgy mondták ezt a régiek, hogy a Szentírás magyarázza önmagát. Egy reformátori alapigazság volt. A Szentírás magyarázza önmagát. Nem lesz benne név szerint, hogy ki legyen a férjed meg a feleséged. Nem lesz ott, mert nem erről beszél az ige. Nem lesz ott. Az sem lesz ott, hogy mi legyen a munkahelyeden a váltás vagy a változás. Vagy hogy hova menj el dolgozni, vagy tovább tanulni. Nem lesz benne, hogy elte. Mert nem így zajlik a dolog, hanem úgy, hogy az Isten lelke által megpróbál bennünket igeszerű gondolkozásra tanítani. És félek, hogy az igés kártyát sem mindig ezekről a kérdésekről beszél. Azt te akarod, hogy arról beszéljen. Azt te akarod, meg én akarom. Van egy fontosabb kérdés, hogy Isten miről akar beszélni az igéjén keresztül. Ezért feladatunk a Szentírás tanulmányozása, mert a Jézus ismeretéhez oda kötött dolog ez, és a kettő elválaszthatatlan. Ezért bíztat minket az ige, hogy a hitünkhöz kapcsoljunk jó cselekedeteket, azokhoz pedig tudományt. Tudományt. Azaz, hogy olvassuk Isten írott igéjét, és hallgassuk ige hirdetéseket. Akkor fogunk ugyanis igeszerűen gondolkozni és jó döntéseket hozni. Természetesen az Úristen adhat egy nap, ha jó kedvéből úgy gondolja, adhat egy napra vezetést, adhat egy kérdésemre választ egy igés kártyán keresztül. Nem ez ellen beszélek, van ilyen. Adhat egy világos üzenetet, figyelmeztetést, fedhet, a kiválasztás vezethet. De első számú célja a napi igeolvasásunknak, hogy Jézus megtaníthasson igeszerűen gondolkozni. És akkor lesznek kérdések, amik nem lesznek már kérdések. Hát a gondolkodás módom elkezd Krisztusivá változni. És bizonyos kérdések nem lesznek kérdések. Nem kell rá igét várnom, hogy az Úr segítsen. Mert el tudom dönteni, mert már másképp látok, gondolkozok igeszerűen. És végül nagyon röviden, a kegyesség gyakorlásunk szíve és célja Jézus Krisztus, a vele való közösségünk megélése és az általa való vezetettségünk. A vele való találkozás nem a rágondolásban születik meg, hogy rágondolok az én szerető Uramra. Nem baj, ha rágondolunk. De mégsem így születik. De elsősorban nem is az imádságok által. A hallgatott, olvasott, szent jegyekben kiosztatott igék által történik. Hogy volt az igénk, és az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal, az ige testé lett. Kedves testvérek, a Bibliát a Krisztus Jézus lelke ihlette, ezért elválaszthatatlan a kettő. A Biblia róla szól, és az ő igé, és ő az igéiből szól, és ő maga az ige. A Bibliát Jézus lelke ihlette. A Biblia róla szól, és ő az igéből szól. Ő maga az ige. Jézus leválaszthatatlan, és elválaszthatatlan az igétől. A mi számunkra. A tanítványok Pál is azt a parancsot kapják, hogy hirdessék az igét, az evangéliumot. Az ige, az evangélium, Jézus Krisztus beszéde, tanítása, a róla szóló beszéd, amiben ő maga jelen van lelke által. Mi nem egy Biblia nélküli Krisztusban hiszünk, mert a kettő elválaszthatatlan egymástól. Befejezem azzal, hogy ezért fontos, hogy a Bibliát olvassuk, hogy az igehirdetéseket hallgassuk, és hogy éljünk a szent jegyekkel. A Biblia olvasás és az igehirdetés nélküli kereszténység öncsalás a Szentírás szerint. Olyan képtelenség, mint hogyha úgy akarnék megtanulni, mondjuk úszni, hogy soha nem mennék vízbe. Ennyire lehetetlen. A bibliaolvasás és igehirdetés nélküli kereszténység, hitgyakorlás, öncsalás lehetetlen. Ugyanis a kegyességünk gyakorlásának egyetlen célja Krisztus maga, ő pedig az igéi által és lelke által ezekben igéiben jelen van. Ne az ajándékozó Jézust szeresd, keresd, hanem magát, Isten legnagyobb ajándékát, a testélet igét, aki a Krisztus Jézus. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy világosan tanítasz bennünket. És köszönjük neked, testélet ige, hogy világosan beszélsz arról, hogy hogyan is kellene nekünk, te ember gyermekeidnek megélni a gyakorlati hívő életünket. Bűnbánattal valljuk meg te előtted, hogy az imáink is az ige olvasásunk is tulajdonképpen szinte teljesen önmagunkra néz. Bocsáss meg, amikor magunkat keressük másokban. Magunkat keressük szinte csak az ígében, és nem téged. Nagypénteken meghalt, és húsvétkor feltámadott Krisztus Jézusunk. De köszönjük, hogy tanítgatsz bennünket hosszú tűrőn, türelmesen, kegyelmesen. Megvalljuk neked, Urunk, azt is alázatos szívvel, hogy nagyon sok igét mi nem értünk. Nem bomlott ki még az elménk előtt, hogy mit miért irattál le, és hogy az igazán mit jelent. Megvalljuk neked, Jézus, hogy nehezen értegetünk téged, te igéid által. Azért könyörgünk viszont, hogy adj nekünk hitet, élő hitet te benned. És ez a hithez hadd ragasszunk jó cselekedetet, és a hithez, és a jó tettekhez tudományt, ismeretet te rólad. Vedd el a restséget a szívünkből. Kérünk, Urunk, hogy az ige utáni szomjat, ami oly sokunkban haldoklik, vagy oly kevéssé fontos, elevenítsd meg, pozdítsd meg a mi életünket, a hitünket, hiszen a hitünkből következik a tudomány. Akkor fogunk jól látni, ha hitünkből megyünk a tudomány felé. Engedd meg nekünk, Urunk, hogy ezeket hadd éljük meg, hadd értsük meg, és hadd keressük a te titkaidat. Hadd akarjunk téged, és nem csupán a te ajándékaidat. Hadd szeressünk téged, és nem csak a tőled való jó téteményeket várjuk. És igen, Urunk, végül könyörgünk a saját életünkért is. A saját nyomorúságainkért. Le nem zárt útjainkért. Megoldatlanságainkért. Kérve téged, hogy könyörülj rajtunk, és téged keresve megértsük a válaszokat, és elérkezzen hozzánk a te gyógyulásod. Ami személyes életünk kérdéseire nézve is. Köszönjük, hogy mindannyiunk imáját hallod, és köszönjük, Urunk, hogy mindannyiunk szívét elfogadod. Köszönjük, hogy szóltál. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ha mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.